Hetedik fejezet. Hajrá, Chateaupers! Az olvasó talán még emlékszik arra, milyen válságos helyzetben hagytuk magára Quasimodót. A jobbról-balról szorongatott derék süket elvesztette, ha nem is a bátorságát, de a reménységét, hogy megmenthesse nem saját életét, mert azzal nem törődött, hanem a cigánylányét. Kétségbe esetten szaladgált fel alá az oszlop folyosón. A Notre Dame-ot rövidesen elfoglalják a csavargók. De egyszerre csak lódobogás visszhangzott fel a szomszédos utcákon, és hosszú fáklyasorral, előre szegzett lándzsákkal, nekieresztett kantárszárral vágtató lovasok tömött oszlopa, és ezzel egyetemben bősz kiáltások orkánja zúdult a térre. Franciaország! Franciaország! Üsd, vágd a csürhét! Hajrá, Chateaupers! Bíróság! Bíróság! A megriadt csavargók hirtelen megfordultak. Quasimodo nem hallott ugyan semmit, de látta a mesztelen kardokat, a fáklyákat, a lándzsák vasát, az egész lovas csapatot, amelynek élén felismerte főbusz kapitányt. Látta a kavarodást a csavargók soraiban, sokuk rémületét, legjobbjaik tanácstalanságát, és a váratlan segítségből erőt merített, hogy az első támadókat, akik már megvetették lábukat az oszlop folyosón, letaszítsa onnan. Valóban a király csapatai érkeztek meg. A csavargók vitézül küzdöttek, kétségbe esetten védekeztek. A Saint-Pierre-Boeufs utca felől oldalba támadták őket, a templom utca felől pedig hátba. Neki szorultak a Notre Dame-nak. Az alvilági sereg még mindig ostromolta, Quasimodo még mindig védte a templomot. A csavargók támadtak, de ugyanakkor őket is támadták. Éppen olyan fonák helyzetbe kerültek, mint később 1640-ben Torino nevezetes ostromakor Henri d'Harcourt gróf, Taurinum obsessor idem et obsessus, aki Torinót ostromolta, miközben őt is ostromolták, mint sírfeliratán olvasható, aki Savoyai Tamás herceg állásait támadta, míg őt Leganés már kifogta ostromszár alá. Szörnyű kézitusa kezdődött. Kutyafog harapott farkas húsba, mint Matthieu Páter mondja. A király lovasai, akik között Phoebus de Chateaupers hősiesen harcolt, nem kegyelmeztek senkinek. Aki megmenekült a kard hegyétől, azt utolérte a kard éle. A rosszul felfegyverzett csavargók tajtékzó szájjal marták támadóikat. Férfiak, asszonyok, gyermekek estek neki a lovak farának, szügyének, és mint a macskák foggal és négy végtagjuk körmeivel akaszkodtak rá. Mások égő fáklyával sújtottak az íjászok arcába. Voltak, akik vashoroggal ragadták meg a lovasok nyakát, és úgy ráncigálták le őket a földre. Aki lezuhant, az darabokra tépték. Az egyik csavargó fényes, széles pengéjű kaszával hosszú ideig vágta a rendet a lovak lábai közt. Szörnyűséges volt. Orhangon énekelt, és hol lesújtotta kaszájával, hol megint magasra emelte megállás nélkül. Minden suhintásra nagy körben hullottak körülötte a lekaszabolt végtagok, így nyomult a lovas csapat legtömöttebb sorai közé, a gabonaföldön arató földműves nyugalmas lassúságával, szabályos bólogatásával, szuszogásával. Clopin Trouillefou volt. Egy puskalövés leterítette. Az ablakok eközben ismét kinyíltak. A szomszédok a királyi katonák csatakiáltásának hallatára maguk is beleavatkoztak a harcba. Csak úgy záporozott a golyó az emeletről a csavargókra. A templomteret sűrű füst borította, muskétalövések tüze cikázott át rajta, és a Notre Dame homlokzata és a levert vakolatú kórház, amelynek tetejéről néhány sápadbeteg bámult a térre, csak nem beleveszett a füstbe. Végül is a csavargók engedtek. A fáradtság, a jó fegyverek hiánya, a meglepetés okozta rémület, az ablakokból ropogó muskétatűz, a király embereinek bátor támadása leverte őket. Áttörték a támadók vonalát, menekült ki merre látott, nagy halom holttestet hagyva a templom téren. Amikor Quasimodo, aki egy pillanatra sem szüntette be a harcot, meglátta a fejvesztett menekülést, térdre borult, és az ég felé emelte kezét. Aztán örömittassal rohant, szinte madár gyorsasággal repült a cellába, amelyet eddig oly rettenthetetlen bátorsággal védelmezett. Egyetlen gondolata volt csak, le akart térdepelni a leány előtt, akinek életét immár másodszor mentette meg. Belépett a cellába, a cella üres volt.